Hát akkor mi is az a SSC-k, BSC-k és habok világa? Hát először is magyarul ezt általában úgy mondjuk, hogy szolgáltató központok. És megmutatnám itt leírva is az angol kifejezést, mert tulajdonképpen ezek angol kifejezéseknek a rövidítései. Ugye az SSC ez a Shared Service Center, a BSC ez a Business Service Center, és a hub az a Value Hub, vagy hub, ugye ezek kb. Ilyen hasonló módon használt fogalmak, bár van egy kis megkülönböztetés közöttük. Ugye a Shared Service-t általában azokra a központokra használják, ahol kicsit egyszerűbb tevékenységeket központosít egy nagy multi, a business service ott, ahol azért már kicsit komplexebbeket, a value hubokat pedig ott, ahol már egész komplexeket, de ez se teljesen általános. Ugye magyarul egy csomószor úgy fogom mondani, hogy szolgáltató központok, vagy úgy fogok rá referálni, hogy SSC, BSC. Mik is ezek, hogyan képzeljük el? Egy példával szeretném ezt leírni. Tegyük fel, hogy a Vodafone-nak mondjuk a 150 országában, ahol a globális nagy Vodafone cég jelen van, mindenhol van beszerzés, és mindenhol szereznek be mondjuk a Samsungtól, vagy a Huawei-től valamilyen mobiltelefont, amit aztán a helyi Vodafone boltokban értékesítenek az előfizetésekkel együtt. Ugye? És akkor ezt meg lehet úgy is oldani, hogy minden országban ott ül egy beszerző, aki megrendeli ezeket a készülékeket, de meg lehet úgy is oldani, hogy egy központi beszerzési egység, amely mondjuk mit tudom én, Magyarországon van, Budapesten, vagy Közép-Kelet-Európában, egy városban, vagy Ázsiában, Indiában, oda összegyűjtik az összes beszerzőt, és onnan rendelik meg, tulajdonképpen ott intézik ebbe a városba a beszerzését az összes Samsung és Huawei készüléknek. Tehát egyfajta központosítás. Ez a szolgáltató központ, az is hívják központnak, koncepció, és így kell ezt elképzelni az összes többi tevékenységre is. Egyelőre csak ezt az egy példát mondom, mert mennék tovább, és akkor szépen lassan ki fog rajzolódni, hogy miről is beszélek. Ugye miért hozták létre ezeket a központokat? Ugye ez egy jogos, ravasz kérdés. Alapvetően három dolog miatt. A legelső és legfontosabb talán a hatékonyság növelés volt. Ugye miért növekszik a hatékonyság egy ilyen centralizációval, központosítással? Hát több dolog miatt is. Az egyik az, hogy amikor mondjuk visszatérve az első példához, a Vodafone-nak a 150 országában ül egy-egy beszerző, ugye, hogyha tegyük fel, hogy nincs egy napi 8 órányi beszerzői munka, mert pici az a Vodafone egység, akkor is fel kell venni egy beszerzőt. Na most, hogyha ezeket a beszerzési munkákat központosítjuk egy helyen, akkor már lehet, hogy nem 150 beszerzőkkel, vagy nem tudom én, nem 30 beszerzőkkel, hanem eleve kevesebb, tehát mondjuk 25. Tehát azzal, hogy központosítok, már csökken a létszám. Ezek után, mivel központosítok, könnyebb a munkát standardizálni. Ez akár a beszerzésre is igaz, de pénzügyre, hároperációra, sok minden más területre is. És abban a pillanatban, amikor standardizálják a munkát, vagy automatizálják, tehát hogy szoftvereket fejlesztenek, ami támogatja a munkát, stb., abban a pillanatban megint kevesebb emberre van szükség. Tehát lehet, hogy az eredeti 30 egy helyre rakták 25, standardizálás után már csak 15 ember fogja ugyanazt a munkát csinálni. Tehát van egy ilyen hatás is, és ugye mivel a cégek nagy részénél, a nem gyártó cégek nagy részénél most már a bérköltség a legnagyobb költségelem, ugye ezért, hogyha kevesebb ember csinálja munkát, az elképesztő nagy lépés a hatékonyság és a profit növelés irányában. Úgyhogy ez is egy ilyen hatékonyságnövelő, és akkor van még egy hatás ezen, hogyha átrakják ezt a központosított munkát mondjuk Indiába, vagy akár Közép-Európába, akkor mondjuk az ott ülő beszerzőnek a bére nyilván alacsonyabb, mert azért ezekben a régiókban ugye alacsonyabbak a bérek, mint mondjuk Nyugat-Európában, Észak-Amerikában. Tehát nem elég, hogy csökkentettem a létszámot, aki ezt a munkát végzi 30-ról 25-re, majd 15-re, hanem az a 15 ember még átlagban is, vagy fejenként is kevesebbet keres, mint mondjuk egy német beszerző, vagy egy észak-amerikai beszerző, főleg, hogyha Ázsiába átkerül, ahol ugye úgy hívják ezt, hogy salary arbitrage, tehát a bérek közötti különbségen való plusz mondjuk úgy jövedelem, vagy profit. Ugye hát ott Ázsiában egy-egy bér az lehet, hogy a töredéke annak, ami a nyugat-európai vagy fejlett országokban lévő bér. És akkor innentől fogva az a 15 ember nem csak, hogy jóval kisebb ugye létszám, hanem még egy ember is jóval kevesebbet keres. Tehát összességében lehet, hogy a teljes bérköltség az mondjuk lecsökken a harmadára vagy a negyedére ezzel a mutatvánnyal, hogy elvittük, összegyűjtöttük a munkát a különböző országokból, és elvittük egy alacsony bérű helyre vagy lokációra. Tehát ez az egyik fő érva, úgymond a szolgáltatóközpontok létrejötte mögött. Más ilyen sporolási dolgok is vannak, mert ugye általában egy, mondom, nem gyártó cégnél az ingatlan bérlet a második legnagyobb költségelem a bérköltségek után, és azért ezekben a térségekben, Közép-Kelet-Európában, Ázsiában az ingatlanbérlés is például olcsóbb, mint a fejlett országokban. Tehát még azon is lehet spórolni, stb. Tehát nagyon jelentős a költségmegtakarítás ezekkel a projektekkel. Úgyhogy ezek elkezdtek gombamot szaporodni a világban, mint a 20 éve kezdődött ez, 15 éve már nagyon keményen indult növekedésnek az ágazat, és a mai napig növekszik a világban is, Magyarországon is egyébként. A másik ok, amiért létrehoztak szolgáltató központokat, az a kontrollnövelés. Ugye, hogyha tegyük fel, hogy egy országnak a pénzügye a teljesen ott van abban az országban, és van 150 ország, és mindenhol van egy pénzügy, akkor a központi anyavállalati pénzügynek elég nehéz kontrollálnia azt a 150 országban lévő úgy pénzügyet, amik azért kicsit eltérnek egymást. Az egyikben ilyen szoftver támogatja a pénzügy számítelt, a másikban olyan, a harmadikban egy harmadik fajta. A processzek is kicsit eltérnek, ki mit csinál, az is eltér. Nyilván az országok szokásjogának, jogi kereteinek, adózási kereteinek megfelelően eltérnek a dolgok. Amikor eltérnek a dolgok, akkor nehéz kontrollálni. Ha egy helyre rakom, standardizálom a folyamatokat, és egy szoftverrel támogatom, és aztán a folyamatok nagy részét rárakom erre a szoftverre, mondjuk az SAP-ra, és az kezeli a teljes pénzügy számítelt adózást, mindent, akkor az központilag már az anyavállalattól könnyebb kontrollálni. Tehát egy sokkal erősebb kontroll jelent ez a fajta központosítás a szolgáltató központok létrehozásával. A harmadik dolog, amiért létre szokták hozni ezeket a szolgáltató központokat, az az úgynevezett COE koncepció, ez is egy angol rövidítés, Center of Excellence. Ugye ez körülbelül, ez egyébként az előző két dologból jön, tehát ugye ha központosítok valamit, és egyre jobban növelem a hatékonyságot processzekben, szoftver támogatása, stb., akkor magának a munkának is a minősége egyre jobb lesz. Ugye, hogyha ott ül, mondjuk tegyük fel, most megint visszatérve az első példához, a 150 országban ott ül egy-egy pénzügyes, mindegyik valamennyi tudást felszedett, az egy tök jó kis tudás, de ha egybe rakom a pénzügyeseket, és ugye azok közül vannak szeniorok, teamleaderek, csoportvezető menedzserek, mert ott már ez egy nagy csapat, tegyük fel, hogy van egy 40 fős pénzügyes csapat, annak a tetején már egy menedzser ül, de van olyan ugye pénzügyes csapat, ami több 100 fős, annak a tetején már egy igazgató ül, ott már olyan tudás jön össze tulajdonképpen abban a csapatban, abban a nagy csapatban, hogy egy helyen ülnek meg ugye szenior vezetőkkel, vezetik őket, hogy az a tudás óhatatlanul azt is fogja okozni, hogy egy sokkal minőségibb hozzáállás lesz a munkához, és lesz egy ugye Center of Excellence, tehát egy kiválóság központ lesz ott, mert olyan szintű tudás fog akkumulálódni ezen a helyen. És nyilván ez a tudás fogja okozni azt, hogy utána az még jobban vissza lehet forgatni a folyamatokba ezt a tudást, és tovább segíti majd a hatékonyság növekedést azzal, hogy automatizálással és a folyamatoknak a kijavításával. Még egy érdekes dolog ehhez a szolgáltató központ üzlethez az, hogy ugye jött a válság, most, hát több is volt azért így az életünk folyamán, ugye a 2008-as se volt könnyű, de a mostani is azért egy elég sokrétű, és még nem tudjuk, hogy hol a vége, de egy érdekes jelenség van, hogy ez a válság jót tett az SSC-nek. Ugye, mert mit láttak? Ugye azt lehetett látni, hogy az árbevételt nem lehet annyira mondjuk növelni sok cégnél, mint amennyire szerették volna, akkor mit csinálnak? Akkor költséget csökkentenek. És ugye ezek az SSC-k, ezek a szolgáltató központok, ezek egy nagyon jó eszközök arra, hogy ugye hatékonyságot növeljünk, költséget csökkentsünk. Ugye az előzőek alapján, amit elmondtam, ez a költségcsökkentésre nagyon jó hatással van. Nem is csoda az, hogy a válság alatt az SSC-k Magyarországon is nőttek minden évben. És továbbra is ugye növekedést jósolnak ebbe az ágazatba. Ez egy, mondhatni, a válság jót tett ennek az ágazatnak emiatt. Milyen fejlődési utak voltak ebben az egész jelenségben, ami az elmúlt 20 évben volt jellemző, ahogy ez a központosítás létrejött a szolgáltató központokban. Ugye először kezdődött az egyszerűbb tevékenységekkel, amilyen az ügyfélszolgálat, ugye ezeket már nagyon régen is lehetett látni filmekben, egyébként ezeket főleg Ázsiába vitték, tehát ez nem annyira közép-kelet-európai jelenség, de itt is van természetesen ilyen, ugye ahol egyszerűen telefonos központok az a legegyszerűbb, hogy telefonközpontok, nemzetközi telefonközpontok. Ugye több filmben is lehet erre ilyen vicces jelenteket látni, hogy mit a háború közepén hívják a főnökséget a katonák, de ugye egy telefonos központost kapcsol a rendszer, és akkor mire ugye sikerül átvernie magát a menüpontokon, addigra már szétbombázzák az egységét. Tehát ugye ennek vannak azért, ugye azért említettem ezt, mert nyilván ennek az egész központosításának azért van egyfajta személytelensége, meg néha hátránya is, nyilván, de hogy ugye itt a költséghatékonyság és az óriási költségcsökkentés, mint főérv, ezt üti, ezt az ellenérvet. Ugye először az ügyfélszolgálatok kezdtek, utána ugye jött a pénzügy, azért a pénzügy teretek jöttek egyébként utána leginkább, és ott Magyarország ebbe úgymond úttörő volt, tehát, mert a pénzügy az könnyen standardizálható, legalábbis a nagy része. És ugye, tehát könyvelés, számvitel, szállítói kifizetések, vevői tartozás, behajtás, ezek mind könnyen standardizálható dolgok, ezért jött az, hogy akkor kezdjük a pénzügyel, ráadásul könnyű volt általában rárakni a pénzügyi vezérhelyettesre globálisan ezt a projektet, hiszen eleve a pénzügyi vezérhelyettes általában felel a cégcsoportban lévő hatékonyságért, tehát mutasson példát, először mutassa meg a saját területén, hogy hogyan lehet egy szolgáltató központba szervezni a tevékenységet az országokból. Úgyhogy jött a pénzügy, utána ehhez kapcsolódott a beszerzés, ami szintén azért is volt meg könnyű standardizálni, meg azért is, mert általában a pénzügyi vezérhelyettes alatt van a beszerzés is nagyon sok cégnél, és utána szépen lassan jöttek azok a területek, amit ugye egyre kevésbé lehet standardizálni, de még mindig standardizálható, és lehet más lokációról csinálni. Ilyen volt a HR-admin, HR-operáció, illetve ugye az informatikai szolgáltatások. Ugye ezek azok a standard dolgok, amik a piac nagy részét lefedik, tehát rengeteg egyéb más tevékenység is van, amit szolgáltató központban van, szinte minden, ugye a bérszámfejtés, a többi. Erről majd később is beszélünk egy kicsit részletesebben. Most egy-két fogalmat még itt a bevezető első blogba azért elmondanék, ami ezzel az ágazattal kapcsolatos, mert ha megemlítjük, vagy esetleg amikor elkezdtek ebbe az ágazatba állást keresni, olvastok róla, akkor nem árt, ha értitek ezt a fogalmat. Mert ugye azért az egész eladás célja valahol az, hogy segítsük azokat, akik mondjuk egy pályamódosítással szeretnének ebbe az SST-BST bizniszben állást keresni. Tehát egy-két alapfogalmat szeretnék megmutatni. Az egyik ez a szintén angolul insource, outsource. Magyarul nem használjuk azt, hogy kiszervezés, beszervezés, ez lehetne így fordítani, de nem használjuk. Ugye az a különbség a kettő között, hogy az insource azt jelenti, hogy mondjuk a előző példánál maradva a Vodafone-nak van egy olyan SSC-je, ami a Vodafone-nak a tulajdona, az a leányvállalat. Tehát az az SSC csak a Vodafone szolgálja ki. Cégen belüli. In-source, ugye. Az outsource az az, hogy vannak olyan cégek, akik arra specializálódtak, hogy például informatikai szolgáltatásokat adnak, ilyen központosít szolgáltatásokat több cégnek is. Tehát van akár 100-150 cég is az ügyfél listájukon, ilyen például az ITSH, a Deutsche Telekomnak a nagy informatikai szolgáltató központja, ami egyébként Magyarországon a legnagyobb ilyen SSC, több mint 5000 fő dolgozik ennél a cégnél. Úgyhogy ez az outsource, tehát azért out, mert ugye a cégen kívülre kiszervezed ezt a munkát, és egy olyan cég fogja ellátni innentől fogva ezt az informatikai szolgáltatást, aki nem a tulajdonod, hanem egy másik cég. Ez egy fontos fogalom. A következő a regionális, globális SSC-k. Ugye itt nagyon egyszerűen lehet mondani, sok olyan SSC van, ahol mondjuk egy helyről szolgálják ki az egész világot, tehát mondjuk van Bukarestben egy ilyen szolgáltatóközpont, és azt szolgálja ki a cégnek az amerikai leányvállalatát is, illetve mondjuk a tájföldi, vagy az ausztrál leányvállalatot is, meg az oroszt, meg az európaiakat is, meg Afrikát. Ugye ez egy globális modell, ennek ugye van azért egy olyan hátránya, hogy azért például, ha Amerikára szolgáltat mondjuk Bukarestből, hát ott azért meg kell szervezni egy éjszakai ügyeletet, ugye, hogy ugye az időzóna különbségek miatt, hogy amikor fönt vannak Amerikában, akkor tudjanak tárgyalni azokkal, akik innen Bukarestről kiszolgálják őket. Tehát ott azért ez egy nehézség ezen a globális modellben, hogy kellene éjszakai ügyeletben lévő kollégák. Ugye a regionális modell terjede miatt sokkal jobban, mert most már nehéz ember találni éjszakai ügyeletre, aki jó szakember is, ebbe a régióba is. Most már Magyarországon nagyon nehéz, a kezdeti időkben könnyebb volt, úgyhogy most már mindenhol ez a regionális modell terjed, tehát az időzóna szerinti osztás, tehát hogyha van mondjuk Bukarestben egy szolgáltató központ, az azért általában Európát, Afrikát szolgálja ki, és valahol az amerikai kontinensen van külön egy szolgáltató központ, általában Dél-Amerikában, ahol kisebb a bér, ugye egy olcsóbb helyen van mondjuk egy szolgáltató központ, ami kiszolgálja Észak-Amerikát, Dél-Amerikát, és Ázsiában van valahol, Indiában vagy másik ázsiai országban egy olyan szolgáltató központ, ami meg kiszolgálja mondjuk Ausztráliát és Ázsiát. De ez a regionális globális különbség. Másik gyakran, most már gyakran használt fogalom, ez az autoritása az SSC-nek, a helyi SSC-nek, tehát hogy mennyire önálló. Ugye van ez a landlord irányítása, vagy olyan, hogy landlord vezeti ezt a szolgáltató központot. Ez azt jelenti, ugye, hogy mint egy, tehát tulajdonképpen az itt lévő egységek, azoknak van egy nagyon erős reporting vonaluk, a mondjuk egy kinti főnökséghez, tehát mondjuk, hogy az informatikai főnök az már nem az itteni vezérnek riportál csak, hanem a kinti globális informatikai főnöknek, és sokkal erősebb ez a reporting vonal. Ugyanígy mondjuk a pénzügyi főnök itt Budapesten ebben a szolgáltató központban nem csak a helyi vezérigazgatónak riportál, hanem a kinti globális pénzügyi főnöknek, és sokkal erősebb ez a vonal. Ugye ez a landról, tehát az, aki itt a vezérigazgató a helyi cégnél, annak azért nincs egy akkora autoritása az egyes funkciókon már, inkább csak úgy odafigyel erre az egész cégre, mondjuk 1000-1500 fős cégre, hogy úgy jól működjön. Ez a landlord. És akkor van olyan, amikor helyi funkcionális irányítású az SSC, tehát a helyi vezérigazgató funkcionálisan is felel az egyes tevékenységeknek a minőségéért sokkal erősebben, tehát egy ilyen valós teljes főnöki pozícióban van. Érdekes fogalom megkülönböztetés még ebben a bizniszben az, hogy angol nyelven zajlik a munka, vagy pedig a kiszolgált országok nyelvén. Ugye mit jelent ez? Eredeti Vodafone-os példánál maradva, hogy mondjuk a német Vodafone-t németül szolgálják ki innen Budapestről, vagy pedig angolul, mert ugye az a globális nyelv a cégnek. Ugye ez még a német-angolnál még nem is annyira érdekes, de mondjuk egy török piacnál már érdekes, hogy fölveszünk-e olyat, aki törököl tudja kiszolgálni a török piacot, vagy akkor megállapodunk a török Vodafone-nal, hogy akkor ők is angolul fognak kommunikálni velünk a szolgáltató központtal, és akkor angol a nyelve. Tehát ez egy érdekes distinkció, tehát erre érdemes odafigyelni szintén, hogy működik ez az SSC nyelvtudás szempontjából is egy izgalmas dolog. Általában a vegyes modell működik, tehát azokat az országokat, ahol jó az angol nyelvtudás, angolul szolgálják ki általában a szolgáltató központok, ahol alacsonyabb az angol nyelvtudás, oda próbálnak olyan kollégákat felvenni, akik ezt a lokális nyelvet is beszélik. Tehát tipikusan az olasz és a spanyol piacra meglepő módon próbálnak fölvenni spanyol és olaszul beszélő kollégákat, mert azokkal, akikkel kapcsolatban áll, nem a felső vezetéssel, akikkel kapcsolatban áll, a napi munkában az itt dolgozó, Budapesten szolgáltató központban dolgozó kollega, azok ott a másik oldalon nem biztos, hogy jól beszélnek angolul, és ezért sokkal jobban működik ügyfélkapcsolat szempontjából, hogyha a helyi nyelvet beszéli az itteni kollega. Úgyhogy spanyol, olasz, egyébként német nyelven is keresnek sok ilyet, meg hát egy csomó egyéb egzotikus nyelve, oroszul például, tehát sok olyan keresés van, ami kifejezetten az angol mellett még egy nyelvet kér, vagy az angol helyett akár egy ilyen másik nyelvet. Az utolsó ilyen fogalom, amit érdemes megegyezni, és akkor tényleg ez az elméleti tudás megalapozás, ez itt kb. Véget is ér, az a fogalom, hogy tranzakcionális munka, vagy value added, komplex munka. Ugye itt nagyon egyszerűen azt mondanám, hogy ugye vannak egyszerűbb munkák, amiket át lehet hozni, nem annyira bonyolult munkák, ilyen például az, hogy összegyűjtsem egy fájlban, amikor a szállítói adminisztrációnál, a szállítói pénzügynél egy van kollega, ugye, aki naponta összegyűjti azt, hogy kiket fogunk kifizetni aznap szállítók, akiknek utaljuk el a pénzt, és ezt az SAP-ból gyűjti le, vagy rögtön egy riportba, vagy először egy Excelbe gyűjti le, aztán azt összesíti valahogy, és visszatölti az SAP-ba, vagy az utalórendszerbe. Úgyhogy azt mondjuk, hogy ez egy nem annyira komplex munka, nyilván ebben is van nehézség, bonyodalom, meg változik, meg projektek, tehát ez se mindig stabil folyamatosan évekig, tehát van benne azért izgalom, de azért viszonylag egyszerű munka. Mondjuk egy komplexebb munkát azt akár úgy is el lehet képzelni, hogy mondjuk ugye van olyan munka is már ilyen szolgáltató központokban, hogy a pénzügynél maradjunk, hogy mondjuk a group controlleri pozíció, vagy a group controller helyettesi pozíció itt van Budapesten, ugye hát ő már szinte csak olyan munkákat csinál, ahol tárgyal, elemez és az elemzések alapján döntéseket hoz, vagy döntést készít elő, tehát egy komplex pénzügyi tevékenységet csinál. És ez szerint szoktak ugye megkülönböztetni tevékenységeket, hogy egyszerűbb, transzakcionálisabb munka jön át, vagy pedig egy kicsit komplexebb, ugye, ahogy mondják angolul value added, tehát nagyobb hozzáadott értékkel rendelkező munka. Úgyhogy erre is érdemes figyelni, és mondjuk ha állást keres, akkor érdemes rákérdezni, hogy maga a munka az milyen típusú. Úgyhogy ez lett volna az elméleti háttér. Egy kicsit a magyar piacról, hiszen most erről beszélünk, hogy hogyan érdemes elhelyezkedni a magyar piacon ebbe a szférába. A magyar piac méretéről annyit, hogy nagyon nőtt az elmúlt évben is. Most többfajta becslés van, de azért nagyjából az becslések átlagát meghúzva azt lehet mondani, hogy körülbelül 200 cég van már Magyarországon, aki ilyen szolgáltató központot működtet, és ebben a 200 cégben körülbelül 70 ezer alkalmazott van most Magyarországon. Ugye ez azt jelenti, hogy a munkaerőpiac 2%-a ilyen szolgáltató központokban dolgozik, hát ez egy eléggé magas szám, és ugye nemrég végeztem egy felmérést ebben az ágazatban, és ugye abból kiderült, hogy az összes, ez most 2022. júniusában, hogy az összes ilyen cég közül a nagy részük növekedésre számít, csökkenésre senki nem számít, mire csökkenésre, egy páran stagnálásra, tehát átlagban a piac az növekedésre számít, most még a válság alatt is, meg idén is. Hogyan képzeljünk el egy ilyen tevékenységet? Ugye egy picit már beszéltem erről a Vodafone-os példáról, de szeretnék még egy-két másik példát is megemlíteni, hogy el tudjátok képzelni azt, hogy hogyan zajlik egy ilyen munka Magyarországon. Tehát mondok egy másik példát, a Diageo-ba például egy treasury tevékenységet, ugye a deviza treasury tevékenység, ugye alapvetően miről szól arról, hogy devizákat vált, minden nagy multinak van ilyen osztálya, hogy deviza treasury, aminek az egyik részosztálya, hogy devizákat váltanak az ott dolgozó kollégák. Miért van erre szükség? Mert ugye a multinál a országokból különböző devizákba folyik be az árbevétel, és ugye ezeket egy platformra át kell váltani, attól függ, hogy milyen költség, hogy a költségeink miben vannak. Tehát, hogyha 20 fajta devizába folyik be a bevételem, de közben a költségeim nagy része az euróba meg dollárba van, akkor azokat a devizákat át kell váltani euróra meg dollárra. Tehát, és minden nagy cégnél van egy ilyen munka. Ugye hát ez például a Diageo-nál, ez egy olyan méretű munka, hogy ez egy éves szinten egy csak maga ez a tranzakcionális deviza átváltás, ez egy ilyen 4 milliárd dollárnak megfelelő összeg 10-valahány devizába. Úgyhogy ez is ugye olyan munka, amit az egyes országokban ilyen kis részmunkaidőbe csináltak emberek, de amikor központosítják, akkor pedig 3-4, nem tudom, ember csinálja egy automatizált környezetben. Tehát ezt úgy kell elképzelni, csak hogy működik egy ilyen szolgáltató központban, ez a treasury, devizaváltás, hogy mondjuk egy nagyobb összeget akar átváltani az amerikai piac dollárról, mondjuk euróra, a kisebb összegeknél automatizált ügyletindítás van, úgyhogy nem azt mondom el, hanem inkább az egyedi nagy ügyleteket, és akkor fölhívja a budapesti, vagy megkeresi e-mailbe a budapesti FX Treasury-s osztályt, és leadja neki azt a kérést, hogy akkor szeretném, hogyha kötnél ilyen és olyan határidőkkel, ilyen és olyan összegű, nem tudom, váltsa át 200 millió dollárt euróra vagy fontra, ilyen és ilyen határidővel, és akkor a itt ülő kollega az kimegy a nemzetközi piacokra, be van kötve ugye egy rendszerrel, tehát most már innen kereskedik akár az angol bankközi piacon, ugye és ajánlatokat kér, és aztán utána megköti az ügyletet. És ugye az, akivel az ügyletet köti, az lehet, hogy nem is tudja pontosan, hogy most ő Budapesten ült a kollega, akivel ügyletet kötött, csak azt tudja, hogy a Diageo-nak a devizatrezsörőrével kötött ügyletet. Tehát ez is például egy ilyen érdekesség. Mondok még három példát, hogy így el lehessen ezt az egész iparágat kicsit jobban képzelni. Van a Morgan Stanley, ugye mi egy ilyen nagy pénzügyi szolgáltatói mamut, ugye ez nem úgy szolgáltatói, mint a szolgáltató központok, hanem egyszerűen pénzügyszférában, bankszférában, biztosításbizniszben, egyéb ilyen pénzügyi területeken tevékenykedő nagy mamut. Ott is például ugye, mivel a biztosítás piacon is, meg egyáltalán a bankszférában nagyon sok elemzői munka van, hogy hogyan változnak a piacon a különböző mutatók. Ugye ez az elemzői munka együtt jár adatbányászással is, ami azt jelenti, hogy nagyobb adathalmazokat kell rendszerezve leszűrnöd és abból meghatároznod, hogy valamilyen következtetéseket levonni. Ugye ezt az adatbányászás sokszor reál hátterű emberek csinálják, matematikusok, statisztikusok, mérnökök, stb. És akkor például ennek is van most itt egy olyan központja, Morgan Stanley-nek, ahol ezek az adatbányászok, illetve különböző elemzők itt ülnek Budapesten, és mondom, nagy részt rávégzettségű emberek, matematikusok is, és ezt a fajta adatbányászást, elemzést, vagy aktuális munkát innen csinálják Budapestről. Még két példa, Szelanéz, ugye nagy gyógyszeripari cég, nekik is van egy elég komoly szolgáltatóközpontjuk Budapesten. Az egyik tevékenység például, amit csinálnak, az a szállítói kifizetések. Ugye a szállítói kifizetést az ilyen szolgáltatóközpontokban P2P-nek vagy API-nek hívják, rövidítik, ugye accounts payable vagy purchase to pay, ez az angol megfelelője. Ugye ez azt jelenti, hogy innen menedzselik azt, hogy mikor, melyik szállító van kifizető. Ugye nyilván az egész képet nézve, a Szelanéz, mint globális cég, csomó alapanyagot és szolgáltatást vásárol, és ezeket a vásárlásokat gyakorlatilag a beszerzők, miután megrendelük, ugye ki kell fizetni. És ezeket a kifizetéseket a pénzügyön egy külön csapat innen Budapestről intézi, de azt is, hogy az összes országban hogy történjen a kifizetés. Tehát, hogyha beszereztek valamit a Szelanéz USA-ban, tehát az amerikai line-nál, akkor azt is innen intézik, és annak a szállítónak, aki ott leszállította az amerikai Szelanéznek azt az alapanyagot, vagy bármit, ami a gyógyszergyártáshoz kell, azt a kifizetést is innen indítják el Budapestről, azt az adminisztrációt. Még egy érdekességet, hogy valami más funkciót is említsek, a Eaton például az is egy nagy mamut, aminek egy elég komoly szolgáltatóközpontja itt van Budapesten, és ott például a HR adminisztráció zajlik központosítva, ami azt jelenti, hogy például az összes alkalmazotti szerződést itt készítik el Budapesten. Tehát, hogyha belép valaki, nem tudom én, a francia Eatonhez, vagy a nem tudom, a spanyol, vagy az angol Eatonnel egy új munkavállaló belép, ugye annak kell egy szerződés. Azt régen azt a szerződést ott helyben csinálták, most egy ilyen standardizálva lett, így csinálják meg a szerződését ezeknek az összes kollégának a világon. Tehát belép bárhol a világon valaki az Eatonhez dolgozó, annak a szerződését így csinálják meg Budapesten. Remélem ebből a pár példából egy kicsit ízelítőt kaptál abból, hogy mi is a logikája ezeknek a szolgáltatóközpontoknak, és körülbelül hogy néznek ki, hogy működnek, és hogy ez egy milyen fontos ágazat Magyarországon, és mivel ekkora és ilyen fontos ágazat, ezért egy nagyon jó terep arra, hogy valaki, hogyha pályát akar módosítani, akkor itt kezdjen dolgozni. Úgyhogy ennyi lett volna, a következő blogban egy picit szárazabb téma jön, de az álláskeresés ez nagyon fontos téma. Át fogjuk nézni azt, hogy milyen területek vannak az egyes fő szolgáltatóközpontokon belül, ahol el lehet helyezkedni.